Tehát Márk 8, 27-től 38. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Azok így feleltek, Keresztelő Jánosnak, némelyek meg Illésnek, mások pedig a proféták közül egynek. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor odahívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért, az megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy Te, amikor eljöttél a Földre, és azóta is hajlandók vagy arra, hogy nyíltan beszélj nekünk azokról a dolgokról, amik a mi üdvösségünkre valók, és bocsáss meg, hogy mi is nagyon sokszor legszívesebben a szádra tennénk a kezünket, és lefognánk, és elutasítanánk azt, amit mondasz, mert elviselhetetlen, mert annyira más, mint amit a világtól megszoktunk. Uram, köszönöm, hogy mégis Te dorgálsz meg minket, és fölkínálod újra és újra annak a lehetőségét, hogy veled azonosuljuk, akkor is, ha nem értjük, amit mondasz. Kérlek, Uram, hogy áld meg ma az ige szólóját, áld meg a gyerekek, fiatalok alkalmait, add, Uram, hogy mindenütt a Te igéde jusson az emberek szívébe. Amen.
Az életünkben gyakran előfordul egy olyan helyzet, amikor találkozunk egy új emberrel. És néha, amikor mi találkozunk valakivel, van egy másik ember, aki segít abban a folyamatban. Lényegében ő bemutat egy embert. És én emlékszem, volt olyan helyzetek az életemben, amikor valaki bemutatott valakit, és azt mondja, hogy ez egy nagyszerű ember, miért? És felsorol, hogy miért ez az ember olyan jó ember. És akkor én hallom ezt, és én azt mondom, hogy valószínűleg egy kicsit gyanús nekem, hogy egy ilyen jó ember nem létezik, de ha te mondod, akkor jó, megismerem ezt az ember. És egy idő kell, hogy miután valaki találkozik valakivel, valóban megismeri azt az embert. És ezt látjunk, és ma fogunk látni, hogy Péter hogyan találkozott Jézussal, és egy kicsit azt, hogy milyen volt az ő elvárás, amikor ő találkozott Jézussal. Először látjunk, hogy Péter találkozott Jézussal, amikor a testvére András találkozott Jézussal, és utána András, mint a testvérehez, ezt olvasunk a János Evangélium első részében. És a kövek között mondta a Simonnak, megtaláltunk a Mesiást. Próbáljunk egy kicsit képzelni, hogy milyen érzés volt Péterben, amikor hallotta ezt a testvéretől. Megtaláltunk a Mesiást. Én tudnám képzelni a Pétert, ő egy olyan országban élt, ahol lényegében az emberek nem tudtak hozni döntéseket saját magukról, hogy milyen legyen az életük, mert ott voltak a romaiak. És amikor ő hallotta, hogy jött a Mesiás, akkor a Péter a következő gondolkodott. Végre mi egy teljesen önálló ország tudunk lenni megint, nem lesz ez a külső hatalom fölöttünk. Milyen nagyszerű. A Péter elképzelése az Ószövetség szerint az volt, hogy a Mesiás fog jönni, és ő fog megszabadítani a népet. És az Ószövetségben látjunk olyan proféciák, ami beszél arról, hogy a Mesiás ő fog jönni, mint király. És akkor a Péter meg volt győződve, hogy végre ő lesz a király. De Jézusnek más volt a terve. Jézus, mint Mesiás, másképpen jött. És egy másfél év múlva, vagy több mint egy év múlva, amit olvastunk itt a János 1-ben, érkezünk arra az igére, amit felolvastunk a Márk Evangélium 8. részéből. És a Márk Evangélium 8. részben Jézus föltette a kérdést, hogy az emberek mit gondolnak? Kicsoda vagyok? Felsoroltak egy szép listát. Én azt mondom, hogy ha valaki azt mondaná, hogy te vagy a keresztő János, az nem egy rossz dolog. A János nagyon sok jó dolgot tett. Mások azt mondta, hogy te vagy Illés. Az is egy nagyszerű dolog. Illés Istennel járt. Vagy te vagy az egy másik proféta. És utána Jézus kérdezett a tanítványok. De szerintetek, ki vagyok én? És én tudnám képzelni, ha mi ott lennünk, amikor Jézus föltette ezt a kérdést, mielőtt befejezte a kérdést, a Péter már kezdett válaszolni. És a Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus. Más szóval, más nyelven, te vagy a Mesiás. És a folytatás azt mondja, hogy igen, ez így van, de utána azt mondja, de nem mondja ezt senkinek. Az egy kicsit furcsa, hogy én vagyok, de miért nem szabad mondani senkinek? És utána jön a folytatás. És a 31. versben Jézus azt mondja, hogy az ember fia sokat kell szenvednie. Ők azt mondta, hogy meg kell ültetni, meg fog halni, és utána a harmad napon fog feltámadni. És azt olvasunk, hogy Jézus nyíltan beszélt erről a dolgokról. És megint a Péter azt mondta, hogy itt ő nem nyilvánosan sok csinált, ezt ő oda tette a keze a Jézusba. Jézus, gyere velem egy picit, szeretnék magyarázni neked valamit. Nem így van. Te vagy a király. Most már kell nem egy keresztet készíteni elő, hanem egy trónot. És te ott fogsz ülni a trónon, és én ott leszek melletted, a belső körben, a legközelebb a hatalomhoz, és én együtt fogok uralni veled. És Jézus mit mondta Péternek, amikor ezt mondta? Ő azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán. Hú, de erős. Péter egy vallomást tett. Ő azt mondta, hogy Jézus a Krisztus. Csak egy probléma volt a Péter vallomásával, hogy ő nem fogta föl, hogy az első jövetelben mi a messiás feladata. És az első jövetelben a messiás feladata a lelki megszabítás volt. Az első jövetelben nem volt a Jézus célja, hogy ő hozzon egy politikai fordalom. Nem volt a Jézus célja, hogy ő lesz attól a perctől a király a földön. És azért Jézus mondta a tanítványoknak, hogy nem mond ezt senkinek. Mert az emberek vártak egy királyt. Ők vártak egy olyan messiást, aki fog megszabítani őket a másik országoktól, a másik hatalmaktól, aki fog hozni békesség a földön. Péter tévedett. Ő igazá volt abban, hogy Jézus a Krisztus. De tévedett, mert ő nem értette meg teljesen az ószövetségi proféciák a messiásról. De én miért nem mondani, ha mi ott lettünk volna a Péter helyen, mi se jobban láttunk volna az ószövetségi proféciák Jézusról. Szerintem mi is, ha mi akkor éltünk volna, mi vártunk volna egy király messiás. Ne gondoljunk egy másodpercre, hogy mi okosabb vagyunk, mint a Péter. De a probléma a profécia van, hogy a profécia, amikor mi olvasunk, az csak valami, ami lesz a jövőben. És mi nem látjunk azt, hogy mikor a jövőben fog beteljesülni egy-egy proféciát. És az pláne a nehéz, amikor mi olvasunk az Ószövetségben a proféciák Jézusról, mi látjuk, hogy vannak olyan proféciák, ami beszél az első jövetelről, és vannak más proféciák, ugyanabban a szövegkörnyezetben, ami beszél a másik jövetelről. És nagyon nehéz volt a népnek különbséget tenni, hogy melyik az, ami beszél az elsőről, és melyik az, ami beszél a másodikról. Nekünk sokkal könnyebb, mert van egy olyan része azok a proféciák, ami a múltban történtek. Nekünk könnyű látni azt, hogy melyik volt szó az első jövetelről, és melyik az, ami csak a jövőben. Ez egy olyan, amikor az ember utazik, én emlékszem többször, amikor Erdélyben utaztam, van olyan rész, amikor az ember előre néz és lát egy hegység. És amikor lát azok a hegyeket, úgy tűnik, hogy mindegyik hegy csúcsa egymás mellett. Ez így néz ki, amikor az ember megy 40, 50, 60 kilométer a hegységtól, és csak messzire látja a hegyeket. De amikor az ember oda érkezik, érkezik az első hegyre, és látja azt, hogy a következő hegy még mindig nagyon messze. És én azt mondom, hogy így kell látni a profécia a Bibliában. Amikor az ember távolról látja, úgy tűnik, hogy egyszerre történik minden. És ez volt a probléma Péternek, és sok más embernek abban az időben. Ők csak a hegységet láttak egymás mellett. Mi már a hegyekben vagyunk. És mi tudunk hátra nézni, és látni, hogy van egy hegy mögöttünk, és van még hegyek elörtünk. Meg mindig nehéz nekünk kideríteni, hogy milyen messze az a hegy csúcs és az a hegy csúcs. Óvatos kell lennünk a proféciával. Mert nincs írva, én van egy olyan Bibliám otthon, amikor a Jézus élete mindegyik helyen a margóban, én leírtam az időpontok. Hogy ez mikor történt, ami történik. És akkor a segít engem látni Jézus élete, hogyan van felépítve. Csak a problémám az, hogy én nem tudok csinálni azt, a többi proféciával, ami a jövőben lesz. Milyen jó lenne, ha az egyik este Jézus odajönne és beírná az én Bibliámba, hogy mikor lesz a következő dolgok. Csak ott beírni a margóba pontosan, hogy mikor lesz a visszajövetel, és ezek. Akkor könnyen tudnánk mondani azt, hogy mikor lesz. Csak teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus nem fog csinálni ezt. És akkor muszáj, hogy én tovább élek abban a bizonytalanságban, amiben élek. De nézzünk egy kicsit most. Akkor látjunk, hogy Péternek igaza volt abban, hogy Jézus a Krisztus. De tévedte abban, hogy milyen lesz a Krisztus az első jövetelben. És amiatt, hogy ő tévedett ebben a kérdésben, látjunk, hogy Jézus megfette Pétert. És azt mondta neki, amit mondsz, az nem helyes. Amit mondsz, az Sátántól van. Amikor Jézus fordult a Péterhez, és ott volt a többi tanítvány, és úgy mondta ezt, hogy mindenki hallotta, ő azt mondja, hogy távolsz tőlem, Sátán. Fölteszem egy kérdés. Valóban Péter Sátán volt, amikor ezt mondta? Én azt mondom, hogy nem. Péter nem volt az ott, ő nem lett Sátán, hanem ő lett a Sátán eszköze. Abban a helyzetben. És én azt mondom, hogy sajnálom, szerintem mindnyájunk már voltunk valamikor az életünkben a Sátán eszköze. Amikor mi mondtunk olyasmit valakinek, ami lényegében kísértésbe vezette őt. Mondom egy pár példa a saját életemből. Az egyik, én emlékszem, amikor teológus voltam itt Budapesten, akkor a teológusok nem volt sok pénzük, és az egyik este egy páran a teológiaból mi mentünk az egyik foci mérkőzésre, a Népstadionnál. Nem emlékszem, hogy ki játszott, esetleg volt a válogatott, de lehetséges csak egy másik nagy mérkőzés, amit oda tették. És amikor oda érkeztek, ahelyett, hogy indultunk a kapu fele, akkor a fiúk indultak hátra fele. És én azt mondom, hogy merre menjünk? És az egyik fiú azt mondta, hogy itt hátul van egy hely, ahol lehet átugrani a kerítésen. És nem kell jegyet vásárolni. Én azt mondom, hogy abban a másodpercben, amikor ő mondta ezt, ő a Sátán eszköze volt. Ő próbálta bűnbe vinni minket. Egy másik helyzet, amikor gimnáziumban jártam, én örököltem egy kocsit a nagyapámtól, és én nagyon örültem, hogy volt egy kocsim, és néha, mint egy fiatal fiú, az volt, hogy az ember akarta kipróbálni azt a kocsit, hogy valóban milyen gyorsan tud menni ez a kocsi. És az egyik nap egy páran a gyülekezet ifjúságiból mentünk valahova, és az egyik fő azt mondta nekem, hogy Monty, milyen gyorsan tud menni ez a kocsi? Azt mondom, nem tudom. Azt mondja, próbáljunk ki! Én azt mondom, hogy jó, itt vagyunk az autópályán. Látom, hogy ez a rész, ahol lemenjünk. Körülnézem, látom, hogy nincs rendőr sehol. Akkor ezen a lefelé részen én tudok megnézni, hogy milyen gyorsan megy ez a kocsi, semmi veszély nincs benne. Az ismerősöm. Igen, csinálja. Csináltam azzal a régi kocsival, nem emlékszem, mérföld per óraba mentünk, de én azt mondom, hogy a 90 fölött volt, ami ott az egy kicsit átlépi a gyorsasági határ, egy 20-30 mérföld per óraval, és utána 3 kilométer múlva lementünk az autópályáról, mentünk egy mellékúton nagyon lassan, defektem volt. Szétment az egyik gumit. Ha az történt volna 5 perccel hamarabb, amikor 90-nel mentem, az esetleg 140-nel, akkor nem lennem itt most. Azért, mert volt egy ismerősöm, aki egy barátom, aki azt mondja, próbáld ki. Ő volt a sátán eszköze abban a másodpercben. Ő próbált engem vezetni a bűnbe. A sátánnak van nagyon széles az ő eszköz tarja. Ő nagyon sok mindent használ, hogy ő próbál csábítani minket a bűnbe. Ő használ egy embert, ahogyan ő használta a Pétert, ahogyan használta az én ismerőseim ezek a helyzetekben, amit említettem. De van más helyzetek, amikor csak belejön az eszünkbe egy gondolatot. Egy olyan gondolat, ami nyilvánvaló, hogy bűn. Az a gondolat honnan jön? Én azt mondom, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor ez történik az én életemben. És akkor, amikor jön az a gondolat, ami nem Istentől van, hanem sátántól van, akkor vannak olyan helyzetek, amikor én azt mondom, távolsz el tőlem sátán. Mert teljesen nyilvánvaló, hogy az a gondolat nem Istentől van. Jézus, amikor ezt mondta, ő azt mondja, hogy távolsz tőlem sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozó, hanem az emberek szerint. Ha lapozunk tovább az Új Szövetségben, a Jakab levele, a harmadik rész, látjunk azt, hogy a Jakab itt beszél 13. verstől, hogy van kétfajta bölcsesség a földön. Az egyik bölcsesség, ami lehet úgynevezni az emberi bölcsesség. A másik bölcsesség, ami Istentől származik. És azt kell látni, hogy amikor Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, Jézus azt mondta az isteni bölcsesség, vagy Péter ezt mondta az isteni bölcsességgel. Mert Jézus azt mondta, hogy emberek nem mondtak ezt neked. Ez Istentől van. De utána, amikor ő folytatja, és ő próbál lebeszélni Jézus arról, hogy kell menni a keresztre, az már emberi bölcsesség. Olvasom itt a Jakab levélből, a 13. verstől. Kicsoda, bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg a magatartásával, hogy minden bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszonkodás van a szívetekben, nem kérkedjetek és nem hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van, és veszélykodás vagy zűrzavar, és mindenféle gonosz tett található. A fölülvaló bölcsesség elsősor is tiszta, azután béke, szerető, méltányos, ingedékén, irgalommal és jó gyümölcsel teljes, nem részrehajló és nem kétmutató. Az igazság gyümölcse békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Itt ebben az igé szakaszban látjunk azt, hogy van kétfajta bölcsesség. Az egyik az emberi bölcsesség. És azt mondja itt, hogy az az emberi bölcsesség, az tele van keserűséggel. Tele van irigységgel. Más szóval az tele van én. Az, hogy az emberi bölcsesség a központban az, hogy mi a jó nekem. Egy kicsit ez volt a probléma Péterrel. Ő azt mondta, hogy az a jó nekem, hogy én leszek a belső körben, amikor Jézus irakodik. Ez a emberi bölcsesség nem építi az egységet, nem építi a békességet, hanem tönkretesz és pusztít. De nézzünk, milyen ez a bölcsesség, ami fölülről jön. És itt felsorol egy hosszú lista a 17. versben. Azt mondja, hogy ez a bölcsesség, ami fölülről jön, az tiszta. Azt mondja, hogy elkölcsileg tiszta. Azt mondja, hogy béke szerető. Az, hogy legyen békesség ember és ember között, és ember és Isten között. Méltányos. A méltányos azt jelenti, hogy tudja, hogy mikor nem kell ragaszkodni a törvény betörjehez, hanem a törvény lelke a lenne. És vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja, hogy igazán van, de annak ellenére nem fogok ragaszkodni a törvény betörjehez. Ez a bölcsesség fontos. A következő hasonló ehhez ingedéken. Az ingedéken azt mondja, hogy az ember nem minden áron ragaszkodik az ő igazságához,
hanem hajlandó engedni abból.
Irgalom. Az egyik kommentár, amit olvastam a héten, beszélt erről az irgalomról, azt mondja, hogy van két helyzet, amikor kell irgalmas lenni. Az egyik helyzet, amikor az ember az ő cselekvése ellenére, az ő jó cselekvése ellenére, ő bajba kerül. És akkor én azt mondom, hogy szerintem mi van való nekünk, amikor valaki egy rossz helyzet miatt bajba kerül, akkor igen, mi akarunk irgalmas lenni, és mi akarunk segíteni. De utána a szerzőr azt mondja, hogy van egy másik helyzet, amikor az ember bajba kerül, az ő nem jó döntései miatt. És én általában egy kicsit kemény vagyok ilyenkor. Én azt mondom, mert ez az ő hibája. Megérdemelte. De a bölcsesség föntről azt mondja, hogy ebben a helyzetben is kell irgalmas lenni. Ebben a helyzetben is irgalmas kell lenni. Dolgoznom kell ezen. Ez nem az én erősségem. De én azt látom, hogy ha én akarok alkalmazni a bölcsesség, ami Istentől van, akkor irgalmas kell lennem. A jó gyümölcs teljes. Az a jó gyümölcs az, hogy én nem csak azt mondom, sajnálom azt a szegény ember, hanem az, hogy én lépek és én teszek valamit. Hogy megoldom azt a problémát. A bölcsesség Istentől. Látjunk ezek a tulajdonságok. Ha azok a tulajdonságok látjunk a bölcsességben, akkor lehet mondani, hogy az Istentől. Ha mi látjunk, hogy ott van én a központban, akkor tudhatunk, hogy az a bölcsesség, az emberi bölcsesség, és ahogyan mondja itt az igében, ez földi, ez testi, ez ördögi. Fontos, hogy mi látjunk újból és újból, hogy mi egy lelki harcban vagyunk. És a sátán fog a direkt támadást használni, és ő fog használni azt, ami hátulról jön. Amikor ő használja a legjobb, az egyik legjobb barátunk. Hogy ő mond valami, ami ellentétes az igével. Az nem jelenti, hogy az a testvérünk nem az Istené. Hanem azt jelenti, hogy abban a helyzetben ő inkább nem figyel Istenre, és nem cselekszik az Isten szerint. Jézus megvette Pétert. Péter fogadta a fedést, és látjunk, hogy idővel szép lassan Péter megértette a dolgokat. Nem az egyik napról a másikra, még a fél támadás után még mindig nem volt teljesen tiszta mindent Péternek. De ő indult egy úton. És Isten hőséges volt a Péterhez akkor is, amikor a Péter gyenge volt, akkor is, amikor Péter háromszor tagadta, hogy ő ismeri őt. Jézus irgalmas volt vele. Befejezésül egy harmadik gondolat itt a vázlaton, a meséjes második eljövetele. És azt látjunk, hogy Péter ismerte az Ószövetséget. Ő tudta, hogy lesz egy olyan időpont, amikor Jézus fog jönni, mint király. És Jézus újból és újból magyarázta Péternek és a többieknek, hogy mit jelent ez a második jövetel. A Máté evangélium a 24. részben a következőt olvasunk erről a második jövetelről. Múlt héten a Gyula beszélt a várakozásról. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben az advent időszak egy várakozás, hogy mi visszanézünk, hogy az ember 2000 évvel ezelőtt vártak egy mesiást. De van egy értelem, hogy az advent, a várakozás még mindig várunk őt, és arról van szó, hogy mi várjunk azt, hogy ő visszajön. A Máté 24:36. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az Atya egyedül. Utána van egy kis rész, ahol beszél arról, hogy az emberek, akik éltek abban az időben, amikor Noah készítette a barkát, nem tudtak, nem gondoltak, hogy lesz egy őrzönvíz. Tovább úgy éltek, mint ha semmi probléma nincs. És utána Jézus folytatja azt, hogy akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyhatik. Két asszony végez a kézi munkát. Az egyik felvetetik, a másik ott hagyatok. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjatok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. A 44. vers. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljatok. Az utolsó hetekben többször hallottam emberek azt mondani, hogy december 21. Akkor a maja naptár szerint lesz a világ vége. Ez az ige azt mondja, hogy mi nem tudjunk a napot. Lehetséges, hogy nem december 21-én jön vissza, lehetséges, hogy holnap. A kérdés a hívő embernek nem az, hogy mikor jön vissza, hanem a kérdés az, hogy kész vagy-e. Készek vagyunk. Ez az ige azt mondjuk, hogy figyeljünk, legyünk készen, legyünk ébren. Mert mi nem tudjunk a napot, mi nem tudjunk az órát. Hogyan élünk? Van az a várakozás bennünk, hogy bármelyik pillanatban Jézus tudna visszajönni? Ébrek vagyunk, készek vagyunk, a Mark 8-ban, ahogyan befejeződik ezt a szakaszt, amit olvastunk. Jézus mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Az ébren ember követ Jézust minden nap, minden pillanatban. Amikor menjünk haza ma, gondolkodunk arról, hogy milyen bölcsesség van bennem. Emberi vagy isteni. És gondolkodunk azon, hogy kész vagyok-e? Ébren vagyok. Minden nap. Imádkozunk. Édesátyunk, örülünk, hogy olvashatunk arról, hogy Péter találkozott veled, és az első perctől benne volt azt a gondolat, hogy én a testvére mondta, hogy találkoztunk a Mesiással. Jó látni azt, hogy a Péterben is egy hosszú folyamat volt, hogy ő tudta teljesen felfogni az igazságok rólad, hogy tudta teljesen megismerni téged. De látjunk azt, hogy az ő életében ő hozta azt a döntést, hogy ő követett téged. Kérjünk, hogy taníts minket. Taníts minket, hogy tudunk bölcs lenni a te bölcsességeddel. És tudunk mindig kész lenni a te visszajövetelre. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.